très poli, d'or ou serre comme une boule. A une couplet des têtes, comme la grosse des paulines. Quand le merle c'est mal plat, lève la couette, lève la couette. Quand le merle c'est mal plat, lève la couette, baisse le cap.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin következik. Lehet-e jó iskolát csinálni? Trencsény László egyetemi tanárral erről fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is. Tégedet is, és a hallgatókat is.
Örülök, hogy eljöttél, és természetesen egy olyan témával kezdünk, ami egyrészt a profilod, másrészt pedig napirenden van. Egyébként szerintem naponta lehet mindig egy új és új oktatással kapcsolatos híreket hallani. Folyamatosan csikorog a világ, és amióta a világot ismerme, egyfolytában oktatásról szól a történet. Én nem is értem, hogy miért. Tehát nem is értem, hogy miért nem tudunk egyszer megállapodni valahogy ezzel az egész oktatás ügyel. Nem tudsz nekem ebben segíteni?
Hát úgy gondolom, vagy a tudásom arról szól, hogy persze vannak nyugodtabb korszakai az emberiség történetének, ahol fél évszázadig, évszázadig sok minden nem történik, vagy nem is veszték észre, hogy történt valami, aztán akkor egyszer csak valami robbant akár a gyerekek világában is. Úgyhogy én ezt azért alapvetően a 20. századtól számított időktől gondolom, hogy egyáltalán így válik kérdéssé, hogy lehet-e jó iskolát csinálni, hogy a felvetődik az a kérdés, hogy van jó iskola is, meg rossz iskola is van. Ja, a legrégebbi...
De csak az iskoláról szól ez a dolog, mert az a vélelmem, hogy a világ is változik, tehát nem csak az iskola, és ilyen szempontból, hogy hol keressük a dolgok magyarázatát, az nem mindegy.
Persze, csak amíg ugye egyértelmű az a dolog, hogy valamilyen célhoz majd, azért mindjárt mondom, hogy mire gondolok, eljutni, jóformán egyetlen lehetőség van az iskola, olyan, amilyen, addig kevésbé merült fel a gyerekeiket iskolába küldő szülőknél, pláne nem, a gyerekek azért mindig ezt egy kicsit bonyolultabban élték meg, hogy akár lehetne más, milyen is, csak mondom, a legősibb adatunk egy iskolaszerű intézményről, most iktassuk ki a két dolgot iktassunk ki, az ősembernek azokat a gesztusaikat, amikor a képletesen mondom, üldözik a zsákmány állatot, és akkor a rászól valamilyen még artikulálatlan hangon a horda vezére, a ott lábatlankodó kicsire, hogy menjen a csodába. Ezt nem tudom, hogyan mondta, a csoda helyett milyen kifejezéseket használ.
De ha elment a kicsi, akkor életbe maradt, ha nem, akkor sajnos megsérülhetett.
És aztán akkor jön a következő fokozat, amikor hazajön a zsákmányal a törzsfőnök, és azt mondja, hogy hát gyerek, nem jó-e van ez így, hát a valamelyik öregasszony maradjon itthon a gyerekekkel, és vigyázzon rájuk, mert itt lábatlankodnak, majdnem megdöftem a lándzsámmal, vagy miatta szalasztottam el a mamutot, és akkor a öregasszonyok, a 30 év körüli öregasszonyok, ugye a erdei tisztáson otthon maradtak a rábízott gyerekekkel, és akkor ott valamit kellett csinálni, mert ezek a gyerekek randalíroztak nyilván.
Tehát ezt a nagy munkamegosztást mondod, az első alapvető munkamegosztást.
Az első alapvető munkamegosztást, hogyne, és aztán jön a következő szak, és még mindig nem ezt akarom mondani, csak az előtörténethez ez hozzátartozik. Itt ugye vita nincs, hogy ott maradok, ahogy vigyáz rám az öregasszony, vagy megesz a kartfogú tigris, szóval az alternatíva ez, de a következő ciklus az emberiség hosszú történetében, ugye, amikor a beavatási szertartások megjelennek, amikor már ennél valamivel, hát átgondoltabb, ha úgy tetszik, tudatosabb kultúra közvetítés zajlik a generációk között. Én persze ezt is úgy képzelem, ez mondom a képzelet játéka, máshogy is el lehet ezt a dolgot képzelni, hogy azt ugye tudjuk, hogy mikor a lányoknál a felnőtté válás jelentkeztek, az nagyon sok természeti népnél az valami tisztátalansága járt együtt, el kellett különíteni ezeket a leánykákat. Mm-hmm. És ott megint bementek az erdőbe valahol távol a többiektől, megint rá kellett bízni őket valamilyen öregasszonyra. Mm-hmm. Ez olyan, mint a bátorság próba cserkészetnél, mm-hmm. hogy hát ezek a lányok félhettek ott a sötétbe, a kartfogó tigris vonyított, nem tudom, a bagoly az huhogott, sok minden történt, és hát akkor ez a derék néni mit tehetett? Hát elkezdett mesélni. Uh-huh. És akkor erre a mesére elcsendesedtek a lánykák, hallgatták, miről tudott mesélni? Hát az ősökről, vagy a totem állatról. Uh-huh. És akkor ezzel megint csak úgy képzelem, vagy az adatokból összerakható egy ilyen kép, hogy akkor ez aztán szisztematizálódott, hogy az ősök történeteit ebben az elkülönültségben lehet megtanítani. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokáig, uh-huh. nagyon sokáig a csúnya szót mondok, de ha kell, akkor megmagyarázom, hogy amit majd később iskolának neveznek, ott abban a szimbolikus javak átadása, tehát a közösség története, aztán egyre inkább a közösség nyelve, egyre inkább a közösség írásmódja, számolási tudása, ahogyan ez a dolog előre haladt, de a nagy minőségi ugrás az ez a bizonyos 4000 évvel ezelőtti táblaháza Mezopotámiában, ahol a tűzvészek következtében megmaradtak az agyaktáblák, amelyhova ezek a nebulók a dolgozataikat írták. Uh-huh. És ugye azt tudjuk ezekből a szövegekből ki lehetett deríteni, hogy ide bizony ugye most már vannak államok, tehát nem csak egyszerűen rohanunk a zsákmányállat után valamilyen egyre szervezettebben, hanem van, aki jé a zsákmányállat, és van, aki jé meg nem. Uh-huh. Van, aki adót szed, van, aki adót fizet. Az államok mellett ugye kialakul szükségszerűen az írástudás és a számolás szükséglete képessége. Ezt már tanítani kell, mert ezt nem lehet a rohangászok a törzsfőnök után. Hadd mondjam a sztorit, hogy mert nagyon tanulságos ennek ez az agyaktáblában megmaradt házi dolgozata a kisfiúnak, amelyből kiderül, hogy tehát ez egy fizetős magániskola volt, mondanánk így. Az a család, amelyik úgy döntött, hogy ezért, azért, amazért a család egyik fiúgyermekét, vagy több fiúgyermekét iskoláztatja, olykor gyakran azért, mert kehes volt, vagy bicebóca volt, vagy, tehát nem bírta a fizikai munkát.
Mint a többiek,
és akkor meg attól is függött, hogy volt-e annyi pénze a családnak, hogy befizesse a gyereket, és akkor a gyereket vagy fiatalt, mert az érdekes dolog az derül ki, hogy itt különböző életkorú gyerekek, fiatalok jártak együtt ebbe a tábla házába, vagy 200-an, uh-huh. megkapták a feladatot, majdnem azt mondanám, hogy projektmódszerrel dolgoztak, uh-huh. mert addig töltötték az iskolapadban az életüket, amíg meg nem tanulták a dolgot. Ha valaki zseniális volt, akkor akár vagy jó időbe iratták be őt a táblaházába, akkor akár egy év múlva szabadult, le tudta tenni a vizsgáit, írnok lehetett a uh-huh. elöljárónál. Amelyiknek nehezebb feje volt, vagy lassabban gyűlt össze a tandíj, hát ez bizony sokáig.
És nem írnok lett belőle.
És talán nem írnok lett belőle, igen. Lehet, hogy jó volt a beleszólásod, most, hogy mondod, gondolkodom el rajta, mert ez azt mondanák, hogy hát ez milyen zseniális dolog, funkcionálisan van kitalálva.
Igen.
Azért megyünk oda, hogy megtanuljuk, és addig vagyunk ott, amíg meg nem tanuljuk, és akkor lépünk be, amikor éppen úgy hozza a sorsunk. Igen. Ez a 20. századi iskola változtatóknak, Montessori Máriától, Péter Péterzenik az ideája.
Igen.
És milyen szép lenne. Igen ám, csak hogy ebben a 200 tanulót foglalkoztató nagy tanteremben minden sor szélén ott ültek a vigyázók korbáccsal. Mondom, lehet, hogy ezek éppen azok a túlkoros tanulók, akik nem haladtak előre az írnok mesterségben, és bármit tett ez a kiskölyök, erről szól ez a fogalmazás, a korbáccsal azonnal megütötték. A társához szólt, megütött, eltévesztette a betűt, a betű embere megütött, panaszolja, telepanasszal a gyerek. A poén is gyönyörű, egy járókelőnek mondja el ezt, ez egy ilyen fiktív fogalmazás, hogy hát állandóan vernek engem ebben a táblaházában, de hát ugye apám azt akarja, hogy elő társadalmilag mobilizálódjam, ugye már ne a földet úrjam, mint apám, ugye, mondták, mikor én pályakezdő voltam a 70-es években a T.S. paraszt szülők a gyerekeiknek, hogy tanulj, fiam, hogy ne T.S. paraszt legyél, mint apád. Valami ilyen parancsnak küldhették ezt a mezopotámiai fiúcskát is, és akkor azt mondja a járókelő, hogy hát hívjátok meg a táblaházának atyát, így hívták a tanítómestert, mondanám családlátogatásra. És megtörténik, a családlátogatáson olajjal megmossa az asszony a táblaházának atyának lábát, megkapja a járandóságát, talán egy kicsit többet is, amikor az meg a 80-as években volt, amikor a Dohány utca iskolában drámapedagógiai eszközökkel rekonstruálták a gyerekek ezt a sztorit. Idáig szólt a történet, mondta a színész, és innentől kezdve improvizáljuk a családlátogatást. Hát valami felettébb nevetséges dolog volt. Hozta anyuka a konyakot, mint egy mai családlátogatáson. Az apuka ugyanúgy eljátszott azt, hogy na majd én megfenyítem a gyereket, de tény az, hogy az eredeti történet, tehát az agyaktáblára ért történet azzal zárul, hogy másnap nem bántották a gyereket. Na, itt kezdődik az iskola bűnbeesése.
Three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Orvos Ifjúság Segítő magazinban, Trencsény Lászlóval arról kezdtünk el beszélgetni, hogy lehet-e jó iskolát csinálni. És tulajdonképpen nem sok messzire jutottunk, talán az alapvető munkamegosztást kezdtük átbeszélni, ami egyébként az őskorban megtörtént, amikor ugye a vadászó embernek nem volt minden esetben elég ideje, módja, lehetősége a gyerekeknek átadni, de ez az átörökítés, a tudás átadása, az tulajdonképpen az emberiség óta az egyik alapvető kérdés, és ugye a különböző példákat mondtad, és engem roppantul azt foglalkoztat, hogy ezek szerint mi a megrendelés. Ugye akkor is az volt a megrendelés, hogy tudjon vadászni, meg tudja védeni a többieket, és el tudja fogni azt a vadat, ami tulajdonképpen biztosítja az ő létüket, és erre való felkészítést neveztük a korai iskolának ilyen módon. De ott is volt egy megrendelés, ugye ezt jól kellett tudni csinálni, ezért érdekel engem, hogy a mai iskolára visszavetítve, hogy helyén vannak a megrendelések. Azok a kérdéseket vetjük-e iskolával kapcsolatosan fel, ami a legfontosabb. Mert sokszor szervezeti kérdéseket veszünk föl, sok esetben túlterhelésről beszélünk, meg mindenféle dolgokról, de igazából az alapkérdés, hogy ezt kell-e csinálni az iskolának, amit most csinál.
Igen, azért még egy icipicit a történelembe hadd másszak bele hát, és vissza. Rásegítek ezzel a dologgal, mert addig a kétféle megrendelő van nagyon sokáig. Az egyik megrendelő az, majd megpróbáljuk ezt azért konkretizálni, azok iránt, a gyerekek, fiatalok iránt, akik értelmiségi tudást szereznek, mondanám, hogy a kolostorokban is papipari tanulók jártak. Ott ugye nyilván az volt az elvárás, hogy azokat a kornak megfelelő értelmiségi tudást, most már nem csak írás, olvasás és az alapvető szentek legendáit kellett tudni, hanem ennél többet. Ez úgy egyre cizelláltabb lett, de ez...
A korok szokásait is kellett ismerni.
De ez azoknak szólt, akiket a szüleik, vagy a földesuruk, vagy akárki tényleg erre a nem csak egyszerűen papi pályára, hanem valamilyen írástudói pályára szánt. A népesség túlnyomó részének, és hát tegyük hozzá, hogy a úgynevezett fejlődő világában jóformán ma is nem sokat változott ez a dolog. Fekete-Afrikára gondoljunk, akár Indiára, akár másokra. Azok, amit vadászatnak neveztünk a vadászó társadalmakban, azok számára a munka a adott kultúrának megfelelő munkavégzést kellett elsajátítani.
A megélhetéshez.
És ezt a néprajztudománya nem is oktatásnak, de még csak nem is nevelésnek nevez, hanem belenevelődésnek. Ez az, amit kultúránként és családonként különböző módon, mert ugye vannak olyan néprajzi feljegyzések, ahol a valamilyen különleges emberségtől vezetve az apa vagy a nagypapa a gyereknek való szerszámot ad a gyerek kezébe, és akkor kisökörrel, kis ekével, kisásóval teszi a dolgát, nevelődik bele a feladatokba. Másutt ez kegyetlenebbül, és hát tele van még a 20. század elejé magyar irodalom is ilyen kegyetlenségekkel, ahol a paraszti sorba keményen állították bele a gyerekeket, lánykákat, fiúkat. Még olyan is van, Kis Lajos, a szegény emberek krónikása, olyan történetet is tud, hogy szegény család, ahol a már-már agrárproletár család, 20. század elején vagyunk Magyarországon, ahol nincsen négylábú jószág a háztartásban, azért adja cselédnek a család legkisebb fiát, a kiskondásnak, mint a mesében, hogy a földesúrnál vagy a nagygazdánál megtanulja a sertéspásztorkodást. Mert odahaza a családi kultúrában ezt ő nem tudja biztosítani. Tehát majd, hogy nem, igen, így van, ahogy nevezik ezt a munkavállalói szerződésnek, tanulószerződésnek. Hát ez nem volt, azért inget gatyát kapott a gyerek, meg szalonnát is hozzá, de hát azért ezeknek a kiskondásoknak, hát tudjuk, hogyha nagyon nehéz soruk volt, de azért ez jellegzetes, hogy különítsük el, hogy az emberiség nagy része, nagyon sokáig ezeket a praktikus, kulturális sajátosságokat vagy készségeket a családi gazdaságban sajátították ki, így, ki úgy. A nagyon érdekes a fordulat, hogy a magyarországi eset példát mondjak, úgy nagyjából a felvilágosodás körül, ugye a Szarvasi Tessedik Sámuelt szoktuk erre példaként hozni, aki arra felismerésre jut, még miközben ugye őt a fantasztikus, a nagy pedagógusok panteonjában tartjuk számon, de egy klasszikus közgazdasági felismeréshez jut, hogy a büdös életben nem fog felzárkozni a magyar mezőgazdasága Európa akkor korszerű mezőgazdaságához, ha a mezőgazdasági kultúra csak ezt az apáról fiúra, ezt a folklorisztikus átadási struktúrát ismétli, mert ebből nem lesz a tudás bővített újratermelése. Mit kell? Már nem csak pedig lelkész volt Tessedik Sámuel, tiszteletes úr, nem csak a szentírást, nem csak a betűvetést, nem csak a számolást kell iskolában tanítani, hanem a mezőgazdasági szorgalmatosságot is, mert akkor utolérjük Európát, nem így fogalmazott Tessedik Sámuel, de a gondolatban ez van benne, hogy az iskola arra is való, hogy azokat az ismereteket, amit nagyon lassan, nagyon gazdaságtalanul ad át most már a családi munkamegosztás, a belenevelődés, erre iskolákat kell szervezni. Ez aztán sokáig, ez nagyon lassan ment át a köztudatba, mert az iskola még mindig nagyon sokáig ugye a tudás vára maradt, és ezek a tudások, ezek másodrendű tudások voltak nagyon sokáig, vagy nagyon, nagyon kevés esetben jelentek meg a idézőjelben mondom, iskolai tantervekben, mert még mindig bíztak abban, hogy ezt a család megoldja, vagy bíztak abban, hogy hát ezt azért a mester uram nem tudja, vagy egy professzor a nagyanyedi kollégiumban az nem tud szántást, vetésforgót tanítani, bár ugye a debreceni 60-i professzorról sok mindent tudunk, hogy ebben a dologban ő élen járt, hogy az iskola arisztokratább maradt, hogy ezeket a dolgokat sokáig befogadja. Egy nagyot ugrottunk, kihagytuk ha már itt a debreceni kollégium szóba jött, a reformáció ellen reformáció küzdelmét. 17.
Igen, csak ugye belemegyünk a történelme, fontos egyébként találni, hogy általában az iskola most ezeken a példákon keresztül, nyilván nem mindig ilyen volt az iskola, de ezekben a példákban mindenképpen reagált a társadalmi környezetre. Tehát próbált úgy reagálni, és próbált megfelelni, mert amit mondtál a Tessedik példájában is, az arról szólt, hogy az a korszerű a tudás, ami több, mint amit otthonról átveszünk, hanem az a tudás a mezőgazdaság szempontjából, amelyik egy csomó más tapasztalatot is bevisz a tudásba. És ez a fajta reagálunk a környezetre, ezt keresem én a mai iskolánál
is. Hogyne. Na most a Tessedik nemes sikertörténet, ő a nagy mártírok közé tartozik, ahogyan a Pestalozzi is, aki szintén hasonlóképpen a csak még hogyan azt mondtam az első zene előtt, hogy az iskola bűnbeesése, hogy ebből a bűnbeesésből a jó szándék is hogyan csinál rossz technológiát. Eljön a reformáció és az ellenreformáció küzdelme, óriási felismerés az európai emberiségnek a 30 éves háború után, hogy a halott katolikusból már nem lesz jó protestáns. Tehát a lelkekért indult meg a harc, és hogyan? Az iskolákon keresztül. És itt volt egy nagy társadalmi konszenzus volt, mert ugyan egymással vetélkedő egyházak, de mindegyike ezt a dolgot ismerte fel, és épülnek az iskolák, a nagy bentlakásos intézmények. A polgárosodó társadalmak is örültek, mert szóval megjelenik a kötelező iskolába járás gondolata. Tulajdonképpen Apáczainál, Koméniusznál, hogy az mindenkinek szükséges, és mindenkinek lehetséges. De abban a pillanatban, amikor már nem a értelmiségi elit utánpótlását biztosítja az iskola egyre gyakrabban iskolának nevezett intézmény, hanem a társadalmi megrendelés arról szól, hogy valamit mindenkinek kell.
Tehát a tömegoktatás?
Ma az jön majd. Hozzáteszem, hogy a nagy uralkodók, akik nagy oktatási rendszereket csináltak mögöttük, mindenütt ott van egy titkos hátsó szándék. Hát ugye a Nagy Frigyes miért akart jó iskola rendszert Poroszországban? Hogy övé legyen a világ legjobb hadserege. Hogy lesz a világ legjobb hadserege nála, ha írástudó baka megy a ágyú mellé tüzérnek, mert neki már nem kell elmagyarázni a derékszöget, vagy egyéb, ami tüzérséghez szükséges. Mit akar Nagy Katalin cárnő Oroszországban? Hát a szibériai őserdőkben vadon élő emberek birodalommá civilizálását, és hát más viszonyok közepette, de Mária Terézia is ezért rendeli el az iskolákat, hogy a Bécshez hű és a bocskoros mocsarakban élő magyar jobbágyból hát jó alattvaló legyen Bécs számára, aki tud németül. Buta példát szoktam mondani, a társadalmi megrendelés ez egy kicsit későbbről származik, de ugye nálunk Magyarországon nagyon összetorlódtak az esztendők. Betyárság felszámolása. Most csak képletesen mondom, hogyha kiteszik a Hortobágyi csárdára a plakátot, hogy 1000 arany adatik annak, aki Rózsa Sándort lebuktatja és föladja élve vagy halva, hát, hogyha a kocsmában, csárdában üldögélő pásztorok nem tudnak olvasni, akkor hiába rakom ki a plakátot. Tehát egy modern államigazgatásnak olyan, most ez egy szimbólum volt, olyan tudásra van szüksége, ami most már mindenki számára tudás lesz, és ez volt egy pillanat, hogy mindenki akarta, csak baromi nehéz volt megcsinálni, és ehhez jött a, mindjárt adhatod a zenét, ehhez jött a Comenius, aki lényegében szabadalmaztatta, hogy szemben a korábbi vegyes életkorú iskolásokkal, hogy hát sokkal egyszerűbb, ha már mindenki ott van, az is, aki nem motivált. A Sárospataki Kollégium házirendjébe az van benne, hogy orrodat süvegetbe törölni nem szabad. Uh-huh. Tessék elképzelni, azért kerül ez a házirendbe, mert nyilván jöttek a süttyő legénykék, és az orrukat a süvegetbe törülték. Sőt, az is benne van a Sárospataki házirendbe, hogy a 17. században vagyunk, hogy az iskolában szellenteni nem szabad. Uh-huh. El lehet képzelni, micsoda penetráns bűz lehetett a híres nevezetes Pataki Kollégiumban. Nem akarom megbántani a jeles pataki diákokat, de hát azért kellett ezt a házirendbe szabályozni. Aha. Tehát azt mondja Comenius, hogy sokkal jobban, hatékonyabbak tudunk lenni, hogyha 1,20 méter gyerekeket ültetünk egy osztályba, 1,50 méter most képletesen mondom a második osztályba, és így tovább, és így tovább. Uh-huh. Feltalálja az osztályt, uh-huh. mert ez egy új technológia.
A generációs osztályt.
Generációs osztályt, igen. Ez egy új technológia, ami arra jó, ha mindenki ott van, könnyebb. Feltalálja a tanítási órát, uh-huh. hogy hát mégiscsak jobban haladnának ezek a nebulók, hogyha matematika óra után egy óra múlva grammatika lenne, utána egy óra múlva filozófia lenne, mert ez egy korai pszichológiai felismerés.
Tudod, miket mondasz? Olyat mondasz, ami arról szól, hogy jelen van minden lehetséges válasz az oktatásban, ha jó a megrendelés. Te ezt mondod?
Hát ezt mondom, csak aztán az iskolának van egy olyan sajátosság, hogy ezek egy idő múltán ezek megszilárdulnak, és azt a látszatot keltik, mintha ez az iskola örökkön való sajátossága lenne. Ugorjunk a Comeniusra, a jezsuitákra. Elműködtek ezek a korai iskolák uh-huh. osztályozás nélkül.
Igen.
És akkor jöttek a jezsuiták, megint ugye megrendelés. Megértették azt, hogy a veréssel sokra nem mennek. Tehát valami, megint egy naív pszichológiai felismerés, hogyha valami elől tanulunk, az kevésbé hatékony, mintha valamiért. És ami egészen jó barokk módra kitalálták ezt a versengést, fel kell tenni az ambíciót a gyerekekben, és az első, amiből aztán néhány évtized alatt iskolai osztályzat lett, az nem volt más, mint az, hogy ezeken a heti tanulmányi versenyeken kiül az első padba, kiül a második padba, kiül a harmadik padba, és rajta ragadt a gyereken, hogy ő a prima klasszis, mert ő az első tanuló. És akkor már elég volt a beírni csak a kalkulust az osztálynaplóba, és néhány évtized alatt kitalálódott az osztályozás,